Teljes szívemből üdvözöllek benneteket az Úr drága nevében. És ha hozzám hasonlóan érintve lettetek ti is, mint ahogy én is érintve lettem, akkor már áldásban részesültünk az énekek által. Az első, akit ott fent látni akarok, Jézus legyen az, és ő is lesz az. Látni fogjuk őt, találkozni fogunk vele a levegő égbe. Még mielőtt belépnénk oda, már találkozni fogunk vele. És amikor meglátjuk őt olyannak, amilyen, hirtelen egymásra fogunk nézni, és látni fogjuk, hogy mindannyian át lettünk alakítva az ő képére és hasonlatosságára, mint egy mennyasszony. Igen, akkor öröm áraszt el bennünket. Magasztalva legyen az Úr neve. Ez nem egy történet, ez az isteni valóság. Úgy, ahogyan földi értelemben az első Ádám után jövünk, úgy jövünk szellemi értelemben a második Ádám után, Krisztus után, a mi Urunk után. Az imádság előtt szeretnék felolvasni néhány verset a 92. Zsoltárból. Hadd álljunk fel ehhez. A 92. Zsoltárból a 13. verstől a 16. versig. Az igazak úgy sarjadoznak, mint a pálmafa, úgy nőnek, mint a cédrus a Libanonon. Az Úr házába ültetve gazdagon rügyeznek Istenünk előcsarnokaiban. Akságukban is gyümölcsöt teremnek még, telve vannak nedvel és friss levelekkel lombosak, hogy hirdessék, hogy az Úr igazságos, fethetetlen, az én sziklám, amelyre nem tapad semmi igazságtalanság vagy rossz. Hadd imádkozzunk! Mennyei Atyánk, szívünkből köszönjük te neked azt a kiváltságot, hogy a Jézus Krisztus nevében összegyűlhettünk, hogy a te ígéd hangzása alá járulhatunk, tudatosak révén afelől, hogy újjá és élővé teszed azt, és a te szellemed által szólsz hozzánk. Hűséges Istenem, teljesen tudatában vagyunk annak, hogy itt nem valami vallásos szertartás zajlik le, hanem az embereket a te szavad szólítja meg, és lehetővé teszi számukra a veled való találkozást. Azt is köszönöm te neked, hogy még ma is megtapasztalhatunk, átélhetünk téged, hogy tegnap, ma is az örökké valóságban is ugyanaz vagy. Emlékezz meg az elveszettekről, emlékezz meg a betegekről, a szenvedőkről, a csüggettekről, mint arra kérünk téged most, hogy menj te végig a sorainkon, beszélj mindenkihez, érints mindenkit, kérdezd meg mindenkitől személyesen, mit szeretnél, hogy tegyek veled. Tudjuk, Uram, hogy szükségünk van tereát. Nagyobb szükségünk van tereát, mint valaha. Gyere közzénk, és légy jelen. Beszélj hozzánk, Uram, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy úgy halljuk és fogadjuk el a te szavadat, mintha látnánk téged magunk előtt állani. Amikor kinyitod, vagy ahogy kinyitod az ajkadat, és beszélsz hozzánk. Hálát adunk neked azért, hogy a te szavad nem tér vissza üresen, hanem beteljesíti azt, amire küldted azt. Még egyszer neked ajánljuk ezt az Isten tiszteletet, és tudatosan a bárány vérének a fedezéke alá helyezzük magunkat, és kérjük a Szent Szellem vezetését. Légy te a beszélő, légy te a cselekvő, és mi szívünkből minden tiszteletet, dicséretet és imádatot felajánlunk te neked. Az Úr Jézus szent nevében. Amen. Hadd folytassuk ma a fő gondolattal, hogy közel az idő, és az idő itt is van. Ezzel kapcsolatosan a János evangéliumából szeretnék felolvasni, és a 7. fejezettel kezdeném el. Aztán belemegyünk az íke prófétai írásaiba. A János 7-ből a következőket olvassuk fel, közvetlenül a 2. verstől. Közelgett pedig a zsidó sátoros ünnepnapja. Ezért azt mondták neki az ő testvérei, kelj útra, indulj el innen, és menj el Judeába, hogy a te tanítványait ott is lássák, hogy milyen cselekedeteket végzel. Mert bizonyára senki sem dolgozik elrejtetten titokban, amennyiben nyilvánosan érvényesíteni akarja magát. Ha mindenképpen ilyen munkát akarsz végezni, mutasd meg magadat nyilvánosan a világnak. Mert még az ő testvérei sem hittek benne. Jézus erre így válaszolt nekik. Az én időm még nem érkezett el. Nektek természetesen mindig alkalmas az idő. Titeket a világ nem gyűlölhet, de engem gyűlöl, mert bizonyságot teszek róla, hogy minden cselekedetek gonosz, és most jól figyeljetek. De ti csak menjetek fel az ünnepre, én nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem teljesedett be, nem érkezett el. Álljunk meg itt egy pillanatra. Az Úr test szerinti testvérei, vagyis Mária fiai, mert Jézus ugyanis Isten fia volt, ám ők azt mondták neki, menj, mutasd meg magad a nyilvánosság előtt, senki sem marad rejtőzködve, aki a nyilvánosság előtt akar megjelenni. Jó szándékkal adták ezt a tanácsot, ő pedig azt mondja nekik, menjetek ti fel, az én időm még nem jött el. Számotokra természetesen mindig alkalmas az idő. Én nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem érkezett el. Aztán elolvasom tovább a 9. verset. Így szólva hozzájuk, Galileában maradt. Amikor pedig az ő testvérei már felmentek az ünnepségre, ő is felment, de nem nyilvánosan, hanem egészen csendben, titkosan. Közvetlenül ezelőtt azt mondta, ti menjetek, én nem megyek. És amikor ők elmentek, elérkezett az ő órája. Akkor elérkezett a pillanat az ő számára, hogy felmenjen. De nem akkor, amikor a testvérei akarták, hogy felmenjen. Amikor Isten órája elérkezett. Nem akart, vagy nem kellett a családja társaságában felmennie, földi értelemben szólva, meg kellett ott jelennie, és meglepetésnek kellett lennie az ő megjelenésének. Látjuk ebből, hogy egy dolog esetében, amelyre nézve ma még nem jött el az idő, vagy az időt még nem lehetséges elérkezettnek nyilvánítani, lehetséges, hogy néhány órán belül, egy-két napon belül egészen másképpen alakulhat a helyzet. Mi nagy elvárásban vagyunk, és amikor azt mondjuk, hogy közel van az idő, akkor tudjuk, hogy ez csak egy lépés lehet addig a pontig, hogy itt az idő, hogy nem csak hisszük, hogy az Úr szólt, hanem, hogy felemelkedik, hogy munkálkodjon és megerősítse az ő szavát, ahogyan megígérte. A 11. versben azt mondja, már most a zsidók az ünnep alatt keresték őt, és kérdezgették, hol van ő. A tömegben pedig sok szó esett róla, sok fecsegés. Egyesek azt mondták, ő egy jó ember. Mások viszont azt állították, nem, ő a nép csábítója. De a zsidóktól való félelem miatt senki sem beszélt róla teljes őszinteséggel. Ott, ahol Isten munkálkodik, ott mindig döntést fog kelleni hozni. Amikor nagy evangélisták jelennek meg a színpadon, nem kell döntést hozni. Ott minden együtt úszik mindennel. Minden megy, ahogy kell. Minden egyház, minden szabad egyház, mindenki számára van ott hely. Nem kell semmilyen döntést hozni. De amikor egy proféta jelent meg, az egészen másképp volt. Akkor nem jött sántikálva a köpenyével két oldalt, hanem fel kellett legyen téve a kérdés. Meddig akartok-e még kétféle, vagy kétfelé sántikálni? Amennyiben Isten az Isten, akkor szolgáljátok őt. Valahányszor egy prófétai üzenet érkezik, az emberek döntésre kényszerülnek. Itt két csoport létezett. Egyesek azt mondták, hogy ő egy jó ember. A többiek azt mondták, nem, ő az emberek csábítója. A kettő között nincs semmi. Ez még ma is így van. Az emberek vagy elutasítanak minket, vagy elfogadnak minket azzal az ünettel együtt, amivel meglettünk bízva, hogy közhírét tegyünk. Nincs más lehetőség. A kettő között nincs más lehetőség. Vagy igen, vagy nem. Vagy mellette, vagy ellene. Nem létezik egy úgymond aranyközépút. Mi hisszük, hogy Isten meghozta a döntést helyettünk. A mi döntésünk egyértelmű. Istennel állunk és járunk. Azokra a tévedhetetlen ígéretekre támaszkodunk, amelyeket Isten kegyelemből adott az ő ígéjében. A János evangéliumának 6. fejezetének 30. versében azt mondták az emberek az Úrnak, vagy kérdezték tőle, akkor megkérdezték tőle, milyen csodajelet teszel tehát, hogy lássuk, és hogy hitre jussunk te benned. Mivel tudod bizonyítani magad? A mi atyáink a mannát kapták enni a pusztában, amint megvan írva, a mennyből való kenyeret adott nekik enni. Maradjunk egy pillanatra ennél a szófogalomnál. Milyen csodajelet teszel te tehát, hogy mi lássunk és hitre jussunk te benned. Szeretném nagyon egyértelműen felolvasni az Ézsaiás 7. fejezetéből. A jel ez esetben maga az Úr volt. Voltaképpen már nem volt szükség más jeladásra, hanem általa és vele együtt megadott maga a jel a számunkra. Ézsaiás 7. fejezete a 11. versétől. Kérj magadnak egy jelet az Úrtól, a te Istenedtől. Követeld, hogy bányászd elő azt az alvilág mélységeiből, vagy a magasságból. De Akház így felelt. Nem kérhetek egyet sem, és nem kísérthetem az Urat sem. Ezután Ézsaiás így szól. Hallgassatok ide, ti Dávid házából való. Nem elége, hogy az emberek türelmét kimerítitek, még az én Istenemet is kimerítitek. Ezért maga az Úr, az örökkévaló, ad nektek egy jelet. Imé, meglássátok, a szűz jó reménységben lesz, és fiút fog szülni, egy fiút fog szülni, akinek az Immanuel nevet fogja adni. Ennyit ebből a drága ige szavából. Maga Jézus Krisztus volt a jel. Egy jel adatik nektek, imé, a szűz jó reménységben lesz, és egy fiút fog szülni, és az Immanuel nevet fogja neki adni. Éppen az elmúlt napokban, az elmúlt hetek napjaiban hallottam, amint három professzor egy neves, vagy egy híres teológiai iskolában, a Német Szövetségi Köztársaságban nyilvánosan tagadta Jézus Krisztus, ami Urunk szűzi születését. És nem egy intézményből valók voltak ezek az emberek. Nem egy egyházból, hanem egy szabad egyházból. Annál rosszabb. Ez esetben az ember elvárhatta volna, vagy el lehetett volna várni, hogy ezek az emberek legalább annyira tiszteletben tartsák Istent, hogy hagyják az ígét úgy állni, ahogy meg van írva. De nyilvánosan tagadni azt, hogy Krisztus a Szent Szellemtől fogantatott és szűzen született, az már túlmegy minden határon, meghaladja az elviselhető szintet. Ám mi jelenleg a hitetlenség idejében élünk, a hitehagyás idejében, és ha ezek a napok nem lennének megrövidítve, akkor senki sem üdvözülne. De ugyanígy a visszaszolgáltatás idejét is éljük. És úgy hiszem, hogy az isteni igazságok már régóta nem tudatosultak annyira a hívőkben, mint a mi napjainkban, ezekben az utolsó napokban. Egyesek egyre inkább elfordulnak Istentől és Isten ígéjétől, mások pedig egyre inkább az íge szavával kötik le magukat, és Isten felé fordulnak. És egyre közeledünk ahhoz a ponthoz, ahol az élő Isten gyülekezete végül is egyé válik Istennel. Úgy a szellemben, mint a szavakban. A Szentírás szava szerint, Atyám, te én bennem, és én ő bennük, hogy egyek legyenek. Ezt itt olvastuk. Egy jelet akarok adni nektek. Szeretek erre gondolni, mert valóban olyan időszakban élünk, amikor minden, amit Isten ígéje mond, meg van kérdőjelezve. És ha már egy zsidó is azt meri mondani, hogy nekünk nincs szükségünk a Noé és az özönvíz meséjére, mit várjunk akkor az összes többiektől? Az, hogy ma bibliai hívők lehetünk, egy közvetlen kiváltság, amelyel megajándékozott minket Isten. Az, hogy ma hinni tudunk, ahogy az Szentírás mondja, az íge minden ígéreteivel együtt, anélkül, hogy jobbra vagy balra eltérnénk, az Isten egyik rendkívüli nagy kegyelme. Ilyenkor csak azt mondhatjuk, hogy a sorsunk a legkedvezőbben alakult, egy nagy örökségben lett részünk. Olvastam a világhírű evangélista könyvét is. Nos, nevet nem lehet megnevezni, mert nem illik, és ő azt írta az Angyalok szolgáló szellemek címmel, a zsidókhoz írt levélre utalva az első fejezetre, és azt gondoltam magamba, ó ember, ha képes vagy ilyen módon nekilendülni, akkor a szemeid mégis zárva voltak, és nem láttad, hogy Isten mit tesz éppen a te házad küszöbe előtt a mi nemzedékünkben. Tudjátok, akár hosszadalmasan is lehet írni, és bibliai témákról, azokról értekezletet adni, nekilendülten, és mégsem része lenni annak, amiről írsz. És ennél fogva Branham testvére gondolok, amikor abban az időben eljött valaki hozzá, aki egy egész könyvet írt a Szent Szellem kertjéről vagy ándékairól, és most tudni akarta, hogy Branham testvér mit mond erről, vagy hogyan vélekedik róla. És akkor az első dolog, amit megkérdezett, az volt, részesültél-e te magad már a Szent Szellem keresztségében? És aztán azt mondja, nem. Hát igen, neked egyáltalán nincs semmiféle szellemi ajándékod? Nincs. És aztán megkérdezi, ilyen állapotban írtál az összes szellemi ajándékokról, anélkül, hogy egyetlen egyet is birtokoltál volna belőlük? És a beszélgetés hamarosan véget ért. A beszélgetés hamarosan véget ért. Szeretteink, mit akar ezzel mondani? valóban részesévé kell válnunk az összes isteni ígéreteknek. Amit Isten megígért, azt nekünk meg kell tapasztalnunk. Meg kell tapasztalnunk minden áron. Nem csak elméletben kell tudnunk róla, hanem biblikusan át kell éljük azt, amit a testvéreink a kezdetekben megtapasztaltak és átéltek. Vajon hányan szeretnék azt megtapasztalni még az Úr eljövetel előtt, hogy Isten ismét, még egyszer hatalmasan munkálkodni fog? Erre mindannyiunknak szüksége van. És meg vagyok győződve arról, úgy, ahogyan a korai eső azért jött, hogy Isten kegyelmet adjon a vetéshez, úgy jön majd a késői eső, az ősi eső is, és Isten megérleli a gyümölcsöt, hogy aztán az aratásra is sor kerülhessen. Térjünk vissza az apostolok cselekedeteinek 7. fejezetéhez, amit valószínűleg legutóbb olvastunk is, apostolok cselekedetei 7. fejezet 17. verse. Minél közelebb érkezett pedig az ígéret beteljesedés ideje, amelyet Isten Ábrahámnak adott, annál inkább növekedett és sokasodott Egyiptomban a nép. Minél közelebb érkezett az idő, hogy az ígéret beteljesedjen. Az íge hirdetésből mindannyian annyit megértettünk, hogy a bibliai hitnek az íge ígéreteiben kell lehorgonyozva legyenek. Amennyiben hisszük, hogy Isten még fog tenni valamit, akkor van rá bibliai alapunk. Felolvashatok nektek néhány dolgot. A zsidókhoz írt levélben arról is tájékoztatva lettünk, hogy Isten ígéreteket adott. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 26. versétől olvasom fel. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 26. verse. Az ő hangja megrendítette akkor a földet, most azonban ezt az ígéretet adta. Még egyszer megrendítem, nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer szó annak az átalakulására utal, ami meg lesz rendítve, mert valami teremtett dologról van szó. Éppen arról van szó, hogy valami maradandó legyen előállítva, amit nem lehet megrendíteni. Ezért, mivel olyan országot kapunk, amelyet nem lehet megingatni, legyünk hálásak érte, mert általa úgy szolgáljuk Istent, ahogyan az neki tetszik. Áhítatos félénkséggel és tisztelettudattal, mert a mi Istenünk is megemésztő tűz. Isten ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy még egyszer megrendíti az eget és a földet. Minden, amit meg lehet rendíteni, meg fog rendülni. Itt azonban az áll írva, hogy egy olyan országot kapunk, amelyet nem lehet megrendíteni. A Szentírás szerint Isten országa egy örökkévaló ország, egy megingathatatlan ország. Egyes viharok elvonulhatnak Isten országa felett. Ami elfoszlik, az amúgy sem lehetett része az országnak, hanem áldozatul kell essen a szélfúvásnak. Minden, ami Isten országához tartozik, megmarad a te életedben és az én életemben is. Bármilyen irányból és bárhonnan is jönnének a megpróbáltatások. Kegyelemből képesek leszünk ellenállni. Miért? Mert Isten tévedhetetlen, elévülhetetlen ígéjén állunk, amely sziklaszilárd az örökké valóságig. Vigyázzatok, hogy ne utasítsátok el azt, aki szól hozzátok. Én hiszem, hogy Isten szólt hozzánk. Amint tudjátok, én nem tartozom azok közé, akiknek gyakran van a számban Pál apostol és Péter apostol neve, vagy Isten különböző embereinek a neve, egészen minden idők legnagyobb Isten embereik, Branham testvérék. De a szívem mélyén, a szívem legmélyén meg vagyok győződve arról, hogy ő volt az, aki az ígében megígért proféta volt, és hogy Isten őt most az utolsó gyülekezeti korszakban, a Laodicea-beli gyülekezeti korszakban, amelyben mindenki azt mondja, gazdagok vagyunk, mindenünk van bőségben, és így tovább, és az Úrnak azt kellett mondania, nem tudod, hogy mezítelen, szegény, vak és nyomorult vagy. Én hiszem, hogy Isten elküldte ezt az embert, ahogyan elküldött egy Pált, ahogyan elküldött egy Mózest és más embereket nagyon különleges feladatokra. Most felmerül a kérdés, mi közünk volt nekünk ehhez? Manapság nagyszerű prédikátorokat lehet hallani, de ők semmit sem akarnak tudni arról, hogy Isten valójában mit tett, vagy mit végzett. Ellenben számunkra ez egy nagyon különleges öröm. Amikor az evangéliumokban azt olvashatom, hogy János, mint Isten által küldött ember, megjelent, fellépett, akkor a szívem örül és ujjong. Akkor örülök a feled, mert tudom, hogy így volt megírva, így lett írva, így teljesedett be. Ugyanakkor, amikor az is megvan írva, imé meglásd, elküldöm hozzátok Íjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, akkor ez is egy ígéret, és az Úr rettenetes napja úgy fog égni, mint egy kemence. Abban a gonoszok olyanok lesznek, mint a szalma, és a tarló, a borosta, és az eljövendő nap megégeti őket. Az Úrnak ez a napja még nem jött el. Csak akkor fog beköszönteni, amikor a kegyelem ideje véget ért, és az üdvösség napja lezáródott. Csak akkor fog eljönni a harag napja, az ítélet napja, az istentelenekre és a jámborokra úgy szintén, a hitetlen világra is. De most még mindig az üdvösség napjában élünk, a kegyelem idejében, az Úr kegyelmi esztendejében. Azt hiszem, Cink testvér volt az, aki az előbb azt mondta, Frank testvér, a kegyelem esztendeje, az örömünep már elkezdődött, Isten már nagy dolgokat tett, határozottan mi hiszünk benne, hisszük, hogy mindenütt ott, ahol Jézus Krisztus evangéliuma hirdetve van, és az emberek hitben elfogadják azt, ott elkezdődött már az örömünep éve. Ez a kegyelem esztendeje, amelyben az emberek szabadok lehetnek. Nem kell többé rabszolgasorsnak áldozatul esniük a Szentírás szava szerint. Akit a fiú szabaddá tesz, az valóban szabad. És az emberfia nem azért jött, hogy megítélje a világot, hanem, hogy üdvösségessé tegye azt. Azért jött, hogy megkeresse és üdvössé tegye azt, ami elveszett. Az isteni szeretet dicsőséges üzenete mindazoknak, akik elveszettek, mindazoknak, akik eltévedtek, mindazoknak, akiket Isten még ki kell hívnia, és akiket ki is fog hívni. Prófétai szempontból már sok mindent megtapasztaltunk, ami szintén beteljesedik. És ma hadd legyen megengedve nekem az a megjegyzésem, hogy nagyon sokaknak még mindig különböző keresztény irodalom van az otthonukban, amit elolvasnak, és aztán összezavarodnak. Nemrég magam is elolvastam egy ilyen cikket, amelyben egy férfi azt írja, hogy Gorbacsov úr homlokán úgymond egy olyan sebb jelleg van, és ez a fenevad bélyege lenne. Ennél nagyobb ostobaságot nem is lehetne írni. De mi a helyzet? Nagyon sokan vannak, akik olvasnak, és akik mindent úgy felfalnak abból, amit olvasnak, és azt mondják, ó, ez az ember a bölcsesség forrásából merít, pedig egyáltalán semmilyen forrásból nem merít. Ez teljesen ostobaság, és semmi köze nincs a Szentíráshoz. De semmi. Jó lenne, ha még egyszer elolvasnánk a hét pecsét magyarázatát imádkozva, hogy valóban megértsük, mi hol van, hol vannak a dolgok, és hol van alapvetően a veszély, honnan leselkedik ránk a veszély. Én tudomásom szerint ezt a 33-ban is hangsúlyozták, vigyázzatok Oroszországra, az északi királyra. És azt is tudjuk, hogy ő lesz a vezető az armagedoni végső csatában. Mindezek a dolgok nem ismeretlenek. Felolvasom nektek az Ezékiel 38-ból, hogy megtudjátok, hogy a messzi északról jött ember lesz a vezetőjük. Intézkedni fog az összes többiek felett. Ő lesz a vezető. Ezékiel 38. fejezetének az 5. verse. Lesznek ott perzsák, etiópok és líbiaiak, és vannak közöttük, mint pajzsal és sisakkal. Még néhány nemzet fel van sorolva, majd aztán azt mondja, akik te nálad összegyűltek, és légy te nekik a vezérük. Egy idő múlva kapsz majd parancsot az évek végén. Egy háborúból, vagy pusztulásból helyreállított földre érsz egy néphez, amely sok népből összegyűlt Izrael hegyein, amelyek állandóan pusztán hevertek, de most összelettek gyűjtve a népek közül. Most minden népek közül visszalettek vezetve, és most már biztonságban laknak mindannyian. Nos, mindannyian tovább olvashatjátok. Ez egy profécia, és be fog teljesedni. De mielőtt ez megtörténhetne, sok más dolognak is meg kell történnie. És pedig már ma minden túlmutat a nemzetek keretein túl. Ma a világbankról van szó, a világkereskedelemről, az egyházak világtanácsáról, ma már minden a világ méretű lett, a világon minden, a világ monetáris rendszere, ma már minden túlmutat a nemzeti ország határokon. Miért? Mert a végidőkben élünk. Ma már láthatjuk a Svájcban, hogy mi történik Melbourneben, vagy mi történik Aucklandban, vagy Tokióban. Aki látni akarja, az mindent láthat. Egy rendkívülien hatalmas korban élünk. És ezt itt meg kell említenem, én magam is belenéztem a televízióban Izraelben. És ami megdöbbentett, ami feltűnt, hogy amikor az izraeliek beszámoltak a zavargásokról, akkor lehetett látni, hogy köveket emelnek, köveket dobálnak, és így tovább. Amikor az amerikaiak megmutatták a jelentésüket, csak azt lehetett látni, hogy a tankok felhajtottak a játszó autókra, és a katonák takarítottak. És azt gondoltam magamban, hogyan lehet ilyen jelentéseket egyáltalán manipulálni? Nem mutatják meg, hogyan alakultak a dolgok, mik voltak az előokozók, a kiváltó okok, csak azt mutatják meg, hogy mi történt később, hogy újra a falra festhessék az ellenséget. De nekünk Isten gyermekeiként nincs szükségünk televízióra, elég, ha egy panorámai távlatból nézzük a dolgokat, hogy tudjuk, miről van szó. Minket nem befolyásol semmilyen sajtó. Imádkozunk Izraelért, éppen itt olvastuk. A napok végén fog ez megtörténni. Minden nemzetből össze lesznek gyűjtve, és le lesznek telepítve a szülőföldjükön. Hadd fejtsem ki itt ma profétikusan a következő gondolatot még, hogy mindenki örökre vegye tudomásul, hogy itt nem Kínáról van szó, akinek egy különleges szerepe lenne, vagy bárki másról sem, hanem arról van szó, hogy Dániel profétának 4 fenevad lett megmutatva, és ez a 4 fenevad a négy egymást követő világbirodalmat jelképezte, és ez már még a Krisztus eljövetel előtt létezett, az utolsó világbirodalom, nevezetesen a római birodalom. És a római birodalom után nincs több semmi, nem jön többet semmi. A római birodalom az utolsó, és akkor jön a kő, amely emberi kéz beavatkozása vagy érintése nélkül elszabadul, és a lábánál lévő képoszlopnak csapódik, és összetöri, darabokra zúzza azt. Szeretném nagyon röviden felolvasni nektek, mert belülről felzaklat, amikor újra és újra észreveszem, hogy Isten gyermekei milyen zűrzavarba kerülnek, és erre egyáltalán nincs semmi szükségünk. Ezekben a napokban szilárdak kell legyünk a Biblia ismeretében, ismernünk kell a Bibliánkat, és akkor jobban megismerjük Istenünket is. Dániel 7. fejezet a 2. versétől. Én, Dániel, egy arcképet láttam éjszakai látomásomban, és láttam, hogy az ég négy szele felkavarja a nagy tengert. Ekkor négy hatalmas állat emelkedett ki a tengerből. Mindegyik különbözött a másiktól. Most a 7. vers. Akkor hirtelen megjelent nekem az éjszakai látomásaimban egy negyedik fenevad. Rettenetes, borzasztó és félelmetes, és rendkívülően erős. Hatalmas vasfogai és részkarmai voltak, felfalt és szétszúzott, és lábaival eltapsolt mindent, ami megmaradt. Egészen másképp. És egészen másképp nézett ki, mint az összes előző fenevad, és 10 szarfa is volt. Már a jelenések könyve 17. fejezetére gondoltok, most ezt tudom, mert ismeritek a Bibliát. Most felolvasom a 17. verset. Azok a hatalmas állatok, amelyeknek száma 4, 4 királyt jelentenek, akik felemelkednek a földön. De a magasságos szentjei kapják meg az uralmat, és uralkodnak örökkön örökké, sőt, örökkön örökké. Ja, az örökkön örökké valóságon túl. Egy kicsit tovább kell olvasnom, hogy tudjátok, hogy a Szentírás erre is nagyon világosan és egyértelműen megadja az információt, vagy a választ, és pedig a 23. vers. Ezután a következő tájékoztatást adta nekem. Tehát a negyedik fenevad azt jelenti, hogy egy negyedik birodalom lesz majd ezen a földön, amely különbözik minden más birodalomtól. Felfalja az egész földet. Eltapossa és eltiporja azt. Nem az első, nem a második, nem is a harmadik, hanem a negyedik. A negyedik lesz az utolsó, és az utolsó fog uralkodni és hatalmat gyakorolni az egész földkerekségén. És persze, amikor a jelenések 17-ben még azt olvassuk, hogy a parázna lovagol ezen a fenevadon, akkor tudjuk, hogy a vallási és a politikai hatalom egyesülni fog a végén. És erre oda kell figyelnünk, szemmel kell tartanunk. Egyrészt látjuk a gazdasági hatalom egyesülését, másrészt látjuk a vallási hatalom egyesülését is. Most minden egyesül. Minden egyesül a szemeink előtt. Senkinek sincs csodaszerre a megoldásra. Amikor azt olvassuk a Szentírásban, például Lukács 21. fejezetében, hogy a nemzetek között tanácstalanság lesz és uralkodik, akkor ez már most is megvan. Hol van a bölcsek tanácsa? hol vannak azok, akik meg tudják mondani nekünk, hogy mi fog következni? Nem. Mindenki tanácstalan, és mindenki tehetetlen. De a dolgok kezdenek lassan alakot vagy formát ölteni. De hadd olvassak tovább itt a Dániel 7. fejezetében. Szándékosan felolvasom még egyszer a 23. verset, és utána folytatom a többi verssel, hogy 100%-ig tudjátok, hogy ez a közvetlen végre vonatkozik a végidőkre, amelyekben most élünk, és amelynek a lefolyását a legvégén még nem is fogjuk együtt átélni. De felolvasom nektek. Ezután a következő tájékoztatást adta nekem tehát. A negyedik fenevad azt jelenti, hogy egy negyedik birodalom lesz majd ezen a földön, amely különbözik minden más birodalomtól. Felfalja az egész földet. Eltapossa és eltiporja azt. A 10 szarf pedig azt jelenti, hogy ugyanebből az országból 10 király emelkedik fel, és azok után még egy másik is megjelenik, aki különbözik az előzőkétől, és aki 3 királyt megdönt. Elbízakodottan fog beszélni a magasságos ellen, és a magasságos szentjeinek a bántalmazására lesz, kegyetlenül bánik velük, és neki lát, hogy megváltoztassa az ünnepeket és az Isten törvényét, és egy évre, 2 évre és 1,5 évre átadatnak az ő hatalmi befolyásának. De akkor majd ülést tart a törvényszék, és el lesz ragadva tőle az uralom, hogy egyszer s mindenkorra el legyen pusztítva és el legyen távolítva. Rögtön azután a felséges népének lesz odaítélve a királyság és az uralom és a hatalom az egész ég alatti királyságok felett. Az ő királysága örökkévaló lesz, és minden más hatalom neki fog szolgálni, és alávetni magát neki. Észrevettük, ez itt már közvetlen a végre van utalással, sőt az Izraellel való szövetség megszegésére, annak megszakítására is utalással van, és a 3,5 éves nyomorúság idejére is, amely a 2 tanú szolgálata után még Izrael népére is eljön. Tehát közvetlen a végig, amíg az isteni törvényszék ülést tart, és elragadja a hatalmat a fenevadtól, és maga Isten megalapítja az ő királyságát itt ezen a földön, és a magasságos szentjei átveszik a hatalmat. Olvassátok fel magatoknak az Új Szövetségből, a Jelenések könyvéből, Jelenések könyve 11. fejezet, 15. verse. Itt meg van írva a Jelenések könyve 11. fejezetének 15. versében. Már most a 7. angyal megfújta a trombitát, vagy harsonát, és hatalmas hangok megszólalását lehetett hallani a mennyben, amelyek így szóltak. A királyi uralom a világ fölött át lett adva a mi urunknak és az ő felkentjének, és ő uralkodik mostantól fogva, mint király, örökkön örökké. A Jelenések könyvének 20. fejezetében pedig ezt olvassuk. Jelenések könyve 20. fejezet, a 6. vers. Üdvös állapotban van és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezek felett a második halálnak nincs semmi hatalma, hanem ők Isten és Krisztus papjai lesznek, és vele együtt uralkodnak majd az 1000 év alatt. Amit a Bibliában tanúsítottnak találunk, azt minden továbbiak nélkül azonnal elhihetjük. Mindössze az a fontos, hogy amint az előbb már hangsúlyoztuk is, helyesen be tudjuk sorolni. És hogy tudjuk, hogy nem egy 5. királyság, nem egy másik birodalom, hanem a római birodalom lesz az utolsó, és pedig egészen a végig ezen a földön fog uralkodni. És az, ami most itt történik, ami politikai folyamatban van, az nem más, mint ennek az ősi római birodalomnak az újjáéledése. Hogy emen nagy képű asszony körül, aki a föld királya felett uralkodik, tudjátok, bibliai értelemben Isten először Izraelt hasonlítja össze asszonyként, aki befogadja az ő magvát, később pedig az Új Szövetség prófétai könyvében a gyülekezetet is. De itt a jelenések 17-ben az asszonyra úgy van utalás téve, mint egy parázna nőre, aki mindenkivel és mindennel összeállt, mint aki tele van, el van lepve Isten káromló nevekkel, és ez a parázna nő ezen az utolsó világhatalmon, ezen az utolsó fenevadon lovagol. Nézzétek, ha a Dániel próféta könyvében nem lenne megadva a válasz is, akkor ma találgatnunk kellene nekünk is, tapogatóznunk kellene, mint a vakok, és nem tudnánk, hogy igaz-e. De Isten szelleme szólt hozzá, és azt mondta neki, felvilágosítást adott neki. A négy állat, amely meg lett mutatva neked, négy királyságot, négy birodalmat jelent, amely létezésbe fog jönni a földön, és négy királyt jelent, akik uralkodni fognak. Tehát teljesen világosan tudjuk, prófétik értelemben az utolsó világhatalom a római birodalom lesz, és itt minden hatalom össze fog kapcsolódni. Kiolvasta nemrég az újságokban, amikor a pápa 85 ezer muzulmán előtt beszélt Casablancában. Mindenki lelkesedésben volt. Ő, mint a római egyház feje, beszél a muszlimok előtt, és mindenki el van ragadtatva és fellelkesült. Láthatjuk tehát, hogy a dominancia most már nem csak prófétai módon lett itt kijelölve, hanem már most napvilágra kerül. Erről még írnom kell fog kelleni, hogy a prófétai ígéből itt is megmutassam a részleteket nekünk. Tényleg csak azért jutottam erre, mert újra és újra észreveszem, megállapítom, hogy az egyik ezt olvassa, a másik meg azt olvassa. Amint ide-oda vannak vetve általa, a zűrzavar és a hányattatás, a bizonytalanság ideje lejárt. Ez most nem az értelmezés ideje, ez most az isteni kinyilatkoztatás ideje. Most van az ideje annak, hogy felkent szemmel lássuk, hogy az Isten és a bibliai proféciák milyen módon teljesednek be szemeink előtt, és hogy mindezek a dolgok hogyan alakulnak ki. Tudom, hogy Isten éppen ezért küldte el nekünk a prófétai üzenetet, hogy megvilágítsa, rávilágítson számunkra az üdvösség történet prófétai részére, és hogy megvilágosodott, megértő szemeket adjon nekünk, hogy mi is felismerjük az időket, amelyekben élünk. És lássuk, hogy a bibliai profécia már mennyire előre haladottak. Ne aggodalmaskodjunk, a végidőkben élünk. A végidők végén élünk. Közzel az az idő, itt az idő. Bármelyik pillanatban történhet valami, amit ma még ki tudja, milyen messzi jövőbeninek tartunk. Tekintsétek meg magatoknak a legutóbbi tőzsdei összeomlást. Ezt már a legutóbbi összejövetelen is elmondtam itt még decemberben. Régen a szegények irigyelték a gazdagokat, és most ez a gazdagokat is elérte, és a szegények pedig nevettek egyet a markukba. Amikor a részvények lezuhantak, és az értékpapírok sokat veszítettek az értékükből, akik nem fogadtak a kártyára, azoknak nem kell szomorkodniuk, a gazdagok pedig aggódnak a millióikért. Már nem tudnak kiutat, és már ma megmondom nektek, hogy minden beleértve a monetáris rendszert is össze fog omlani. Egyetlen cél érdekében, hogy az utolsó világbirodalom és a római dominancia, felsőbbrendűség, nem félek megemlíteni a Vatikánt, mint a metszőpontot. Ez lesz az, ami majd hatalomra kerül, és minden másnak meg kell hajolnia, és allá kell vetnie magát neki. Ezt nagyon jól tudjátok, mert ez a végidők proféciái képe. De, ahogy már mondtam, jobb lesz, ha mindezt írásban megmagyarázzuk és előterjesztjük, és akkor mindannyian elolvashatjuk. Amire még egyszer utalással szeretnék lenni, az az, hogy hadd olvassuk el még egyszer a Hét Pecsét című könyvet, hogy valóban megtudjuk, amint kinyilatkoztatás által meglettünk ajándékozva azzal, hogy felismerjük azokat a részleteket, amelyeket talán még nem sajátítottunk el annyira magunknak, hogy jobban felismerjük és megértsük azokat az összefüggéseket, amelyekről most valójában szó van. Mármint úgy értem, ha vannak emberek a Földön, akiknek mindenről teljes mértékben tájékozottnak kellene lenniük, akkor mi kellene azok legyünk. A legjobban tájékozott emberek azok, akik kegyelemből megvannak ajándékozva isteni tisztánlátással az igazság ígéje által. Vajon a Jézus Krisztus idejében ki volt napra kész minden tekintetben? Azok, akik látták és tanúi voltak a bibliai prófécia beteljesedésének. Így kell történjen velünk is ezekben a napokban. Másrészt senkinek sem lesz az előnyére, hogy mindent prófétai módon lásson, ha csak ő maga is nem lett megváltva, és nem kapott örök életet a Jézus Krisztusba vetett hit által. Nem a tudás az, ami örök életet hoz nekünk, hanem az Istentől való újjászületés, ahogy megvan írva. Ami testből születik, az test, és ami a szellemtől született, az szellem. Ne csodálkozz tehát, hogy azt mondtam neked, újjá kell születnetek, különben nem láthatjátok meg az Isten országát, és nem is érthetitek meg. A szellemi dolgokhoz való hozzáférés csak akkor garantált, ha újjászületésünk révén megtapasztaltuk Istent, átéltük Istent, kapcsolatba kerültünk Istennel, részessei lettünk az ő lényének, és így az ő ígének kinyilatkoztatása áramolhat hozzánk. Hadd foglaljunk össze mindent. Az Úr órája egy olyan pillanatban jön el, amikor nem számítunk rá. Abban az időben, ami Urunk azt mondta azoknak, akik azt mondták neki, gyere fel velünk a jeruzsálemi ünnepségre, azt mondta, ti menjetek, én nem megyek el. Az én időm még nem érkezett el. Megszegte ezzel a szavát? Nem. És megmondom nektek, hogy miért nem. Aki elolvassa a János 5. fejezet 19. versét, meg fogja kapni a választ. A fiú nem tesz mást, mint azt, amit az atyától lát. Csak azzal a pillanattól, attól kezdve, amikor meg lett mutatva neki, amikor ki lett neki nyilatkoztatva, ez az a pillanat, felkerekedni, útnak indulni, és felkerekedett, és útnak indult. Ez az az állapot, amelyben nekünk is el kell jutni, és a végén el kell érnünk, mint az íge gyülekezet, mint a mennyasszony gyülekezet. Ezt az isteni állapotot, nem az, hogy valaki oda jön hozzunk, és azt mondja, Frank testvér, vagy Zík testvér, vagy így és így testvér, hadd menjünk, hiszen itt az idő, itt van, és sürgetve vagyunk útnak indulni, és tudassátok az emberekkel, meddig akarsz még várni. És akkor úgy reagálunk, ahogyan a mi Urunk is reagált akkor, amikor azt mondta, menjetek ti már fel, én nem megyek. Az én időm még nem érkezett el. Menjetek ti már fel, én nem megyek. Az én időm még nem érkezett el. Menjetek ti csak, az én időm. És mikor indult el? A végén, az utolsó napon. És ezért mondja az írás, hogy az ünnep utolsó napján felemelte a hangját, és azt mondta, aki szomjazik, jöjjön én hozzám. De hiszen mindannyian nagyon jól ismeritek a Szentírást. Istennek mindenre megvan az ideje és az órája. És néha tényleg csak órákról és napokról van szó, nem pedig hetekről, hónapokról vagy évekről. És minél közelebb érkezik ez az idő, minél közelebb van az a szakasz, ahol már csak napok, órák kérdése, minden, annál jobban kell vigyáznunk. Mert hiszen ismeritek Mózes történetét. Ő tisztában volt azzal, hogy arra hivatott, hogy megszabadítsa Izrael népét. És a Szentírás azt mondja, hogy amikor 40 éves volt, feltámadt benne a vágy, és elment, és meg akarta szabadítani a testvéreit. És miért nem történt meg? Mert a 400 év még nem járt le. Ki tudja, hány év hiányzott? Pontosan 10 év hiányzott még. 390 év eltelt ugyan, és az Úr azt mondta Ábrahámnak, 400 év eltelte után. Isten nagyon pontosan tartja magát az ő szavához. Senkinek sem kell Istent siettetnie. 309 év eltelt volt, Mózes már elmúlt 40 éves, amikor először ment. Majd 80 éves volt, amikor másodszor is elment. Így tehát a teljes idő 430 év volt. Ezt még mindig elolvashatjátok a Galata levelében, ha akarjátok. A számítás ilyen egyszerű. Kérlek, mondom magamnak, és hagyom, hogy Isten mondja nekem, és továbbítom ezt mindannyiunknak. Minél közelebb kerülünk ahhoz a szakaszhoz, amikor nagy dolgok fognak történni Istentől kifolyólag, annál éberebbek kell lennünk. Kérem, ne siessetek, ne kapkodjatok, várjatok az Úr jelzésére. És amikor ő azt mondja, most felkelni, mi felkelünk. Amikor azt mondja, hogy menni, akkor útnak indulunk. Amit ő mond nekünk, azt meg is fogjuk tenni. Így áll már Jánosnál a második fejezetben, a Galileai Kánában tartott menyegzőn. Ott azt mondta, asszony, mit törődsz te az én dolgaimmal, az én ügyeimmel, az én időm még nem érkezett el, hagyj engem békén. Néhány perc múlva eljött az ő ideje. És aztán azt mondja az intézőknek, töltsétek meg a korsókat vízzel, és mondjátok meg az élelmezés vezetőnek, hogy merítsen belőlük bort. Észreveszitek-e, miről van szó? Nem a sürgetés, nem a noszoghatás. A szükség fennálló, ezt tudjuk, és ha rajtam múlna, én is elkezdenék uncolni. Azt hiszitek, hogy én bennem nincs szorongás az uncolásra? Ó, igen, szeretném magamat és mindenkit, aki velem van, erőltetni, hajtani őket, és azt mondani, hogy most már hadd menjünk, itt az idő. Nem, itt az idő, de éppen azért, mert itt van. Mivel nem évek vagy évtizedek kérdése, talán csak hónapoké, heteké, bármi is legyen az. Maradjunk annál éberebbek. És ha 10 vagy 20 évig tartana még, akkor sem lennék csalódott. Én nem szögeztem le az időt. Isten már megtette ezt az örökkévalóságtól fogva. Vegyük ma magunkkal ezt a leckét, hogy Isten prófétái szavakon, Isten a prófétai szavakon, a prófétai szavakban elrejtett szimbólumok által, a példák által, az összes képeken keresztül, amelyek mind kifejeznek valamit, az Ó és Új Szövetségben nagyon világos áttekintést adott nekünk arról, hogy mit szándékozik megtenni. Most nekünk, mint gyülekezetnek, mint a végidők gyülekezetének, az a feladatunk, hogy a Krisztus szolgálatát az ő tökéletességre jutásában együtt átéljük. És Branham testvérnek ilyen szolgálata volt. Akik látták a filmet, emlékezhetnek rá. Ő azt mondja, én is ugyanolyan tehetetlen vagyok, mint ti. Várom az Úr angyalának megjelenését, és amikor ő mond valamit, azt én is mondom. És akkor megtörténik. Tehát kivárni azt, amíg az utasítás megérkezik. A menyegzőn Mária azt mondta, figyelj, most már szükséghelyzetben van a társaság, gondoskodj most arról, asszony, mi közöm nekem ehhez, hagyj engem békén. Aztán eljött a pillanat, lehet, hogy csak percek voltak közöttük, és a jeruzsálemi ünneppel éppen úgy volt, hogy egy vagy két nap volt-e közöttük, én nem tudom. Minden esetre nem sokkal egymás után következett. Menjetek ti csak el, én nem megyek. És egyszer csak mégis elment. Miért? Mert utasítást kapott, és útnak indult. És megtörtént. Ha ma valaki unszolna engem, és azt mondja, tedd most ezt, vagy tedd most amazt, és én a szívem mélyén tudnám, hogy ez Isten akaratában van, akkor sem tudnám még megtenni. Ki kellene várnom, amíg megkapom az utasítást az Úrtól, és akkor minden a feje tetejére állhat, akkor Isten mellettünk áll, velünk lesz, és fenségesen megerősíti az ő ígéjét. És újból örülni fogunk a mi Istenünknek. Ki az, aki most kész arra, hogy belső késztetéssel mégis várni, és azt mondani, Uram, itt vagyunk. Tudjuk, hogy mit ígértél, és tudjuk, hogy meg fog valósulni. Megérkeztünk a végére. Uram, Te megmutattad nekünk. Kérjük, segíts nekünk tovább. Fogd meg mindkét kezünket, vezess minket, hogy ne a magunk idejéhez mérten, hanem a Te idődben, a Te nevedben, a Te szavaid szerint tegyünk mindent. Tegyük meg azt, amit akarsz, hogy megtegyük. Akkor a mennyasszony gyülekezet elérkezik egy az íge szerinti lépésütemben a vőlegénnyel. Az íge és a szellem párosulni fog, és a szellem életre kelti és megerősíti az ígét az íge mennyasszony között. És mi mindannyian újból örülni fogunk, és szívünkből hálát adunk Istenünknek. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Szívemből köszönöm neked ezt a nagy kiváltságot, hogy a te szent arcod előtt összegyűlhettünk. Nem vagyunk méltók, és érdemtelenek vagyunk, ó Uram. Egyedül te vagy az, aki méltó vagy, de a bárány vérének a meghintése alá állítjuk magunkat, és így közeledünk a kegyelem trónjához, ahol, mint közben járó, síkra szállsz értünk, ó Uram, kérünk téged, aki eddig megajándékozták kegyelemmel, légy velünk mindvégig, amíg eljutunk a hitből, a látásig. Uram, mi meglátjuk a te dicsőségedet. Tanúi leszünk a tökéletes visszaszolgáltatásnak. Együtt át fogjuk élni azt. Örülni fog a szívünk, örülni fog a lelkünk is, mert te őrködsz a te szavaid felett, hogy beteljesítsd azt. Isten fiai nyilvánvalóvá fognak lenni. A te hatalmad fel fog tárulni, minden ígéreted beteljesedik, és minden szavad, amit megígértél, be fog teljesedni. Azokért is imádkozunk, akik most újonnan lépnek be Isten országába. Szeretet megváltom, vonzd te őket, ó, tedd rájuk a te áldó kezedet. Különösen mindazokra, akik ma először lettek tanúi egy ilyen Isten tiszteletnek. Bárcsak felismernék, ó Uram, hogy miről van szó, és mi az, ami az ő békességükre és üdvösségükre szolgál, bárcsak üdvösségben részesednének a mai napon. Együtt mondunk köszönetet neked, mindenható Istenem, a te ígéd prófétai üzenetéért, azért, hogy felragyogtattad a világosságodat a felett, a te akaratod kinyilatkoztatásáért ebben az időben. Mindaz, ami el volt rejtve, ismerté vált, és minden Isten kinyilatkoztatásával vette a kezdetét, aki a mi Urunk Jézus Krisztus, akiben el van rejtve Isten bölcsességének és ismeretének minden kincse. Szeretett Uram, bennünket megajándékoztál azzal a kiváltsággal, hogy magunkhoz vehetjük a táplálékot, ez időre. Nagy elvárást és nagy reményt ébresztettél bennünk, és nem fogunk megszégyenülni. Úgy hiszünk, ahogy Ábrahám hitt, és látni fogjuk az ígéret beteljesedését. Magasztalva és dicsőítve legyen a te neved. Amen.